benneteket, hanem ezek a proféták rajtuk keresztül az idők végén élő emberiségnek is, ezek vagyunk mi, adtak kijelentéseket. Tehát ezért kettős profécia. Szóltak egyfelől egy 2400 évvel ezelőtti világállapotról, és szóltak másfelől egy jövendő, most már így mondhatjuk, mostani világállapotról. Ezek a kettős proféciák sokszor formailag is jelzik ezt. Tehát például bizonyos kettős profécia után olvashatjuk, például a Jeremiás könyvében gyakran az utolsó időkben értitek meg e látomás értelmét. Az utolsó időben értitek meg e szavaknak az értelmét. Én a mai estén csak ilyeneket fogok kiemelni Malakiás könyvéből. Maga a könyv 4 fejezetből áll, összesen nincs 3 oldal terjedelem sem így, ahogy a kezemben van. Tehát ha valaki este mondjuk tévénézés helyett, vagy egyéb más elfoglaltság helyett leül egy asztalhoz, és 3 lapot elolvas, de többször, kérném szépen, hogy a bibliai könyveket ne egyszer olvassuk el, többször kell elolvasni, mert ezek nagyon lényegre törő könyvek, nagyon sok bennük a jelképes kifejezés, és nagyon mélyre bevilágítanak az életbe, tehát ezeket többször kell elolvasni. Ha valaki erre szánja az esti idejét, és megtalálja ezekben a könyvekben a neki szóló kijelentéseket, és aztán ezeket bejelöli, és ezekhez keres a Bibliából más részleteket, a kép ki fog kerekedni, el fog mélyülni, és olyan hasznos tanításokkal lesz tele az ember, amelyek felvillanyozzák, és amelyek az élet szemléletét és életgyakorlatát is átalakítják. Malakiásról például azt se tudjuk, hogy ki volt. Nem is biztos, hogy ez volt a neve, hiszen lefordítható a név. A malák héber szó annyit jelent, hogy követ, küldött. Ugye ennek a görög szónak a görög fordítása az angelus. Az angelos és a latin fordítása az angelus. És a magyar jövevény szó az angyal. Ugye a Biblia az Isten küldötteit angyaloknak mondja, tehát olyan értelemben, hogy az angyal szó lefordítható, hogy követ küldött, és volt egy időszámításunk előtt az 5. században élt követ, akinek egészen pontosan nem tudjuk a nevét, csak azt tudjuk, hogy az Isten követe, az Úr követe, ezt jelenti a szó, Malakiás. És akkor, amikor a zsidó nép hazatért a babiloni fogságból, amikor végre nyugodt helyzetben élhettek, senki nem ült a nyakukon, semmiféle elnyomó hatalom nem fosztogatta őket, viszonylagos önállóságot élveztek, ekkor következett be az életükben a baj. A büszkeség, az elbizakodottság, az anyagiak mindenek fölött való keresése, és ennek folytán az erkölcs életben a képmutatás, a farizeizmus, tulajdonképpen a farizeizmus fellépésének az első dokumentuma Malakiás könyve, 400 körül vagyunk, maga a farizeusi pár csak 200 évvel később jön létre, na de hát a farizeusi szellem, mióta bűnbe esett az ember, azóta itt van a világon, mi is a farizeusi szellem, hogy az emberek megjátsszák, minthogyha egyeznének a jóval, hogy ők becsületes, tisztességes és jó emberek, őket el kell ismerni, de belül a rosszal kötnek cinkos szövetséget, és irigylik azokat az embereket, akik csalnak, lopnak, hazudnak, miközben ők megjátsszák, hogy ők jók, a szívük a gonoszok pártján van, és ha tehetik, azért ők is egy kicsit, nem nagyot, de egy kicsit csalnak, lopnak és hazudnak. Hát így lesz világjárvány a csalás, a lopás és a hazudozás, mind a mai napig, ez a farizeizmusnak a lényege, hogy mást mutatni és mást cselekedni. És ez itt Malakiás könyvében rendkívül éles fénybe kerül. De mint említettem önöknek, ez a 4 fejezetből álló könyv számtalan olyan problémát vet fel, ami 2400 éve is igaz volt, de különösen igaz a mai korban. Az első problémát, amit ki szeretnék emelni Malakiás könyvéből, nem a könyv erejétől fogom átvenni most a könyvet, hanem mondom, kicsippentek a könyvből részleteket. A Malakiás könyve utolsó 2 verse, itt van a végén, és azért is érdekes helyzetben az utolsó 2 vers, mert ezzel záródik le az Ószövetség. Ez az Ószövetségnek az utolsó pár mondata, ezzel lezáródik az Ószövetség, és a mi Bibliánkban is, ha lapozunk, már Máté evangéliuma következik. Hogy fejeződik be? Malakiás 4. fejezet 5. 6. verse. Íme én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Miről szól ez a két vers? Arról szól ez a két vers, hogy Isten kilátásba helyez, hogy egy nagy próféta egyéniséget küld el. Ez az Illés itt jelképes értelemben szerepel, már ekkor 400-as évek körül Illés, aki a 9. században élt, tehát kb. 500 évvel Malakiás előtt, már jelképes személyiségé válik. Illés volt az a próféta, aki odaállt az emberekkel, és azt mondta az embereknek, emberek, meddig sántikáltok még kétfelé? Hát, ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha bálványoknak akartok áldozni, kövessétek azokat. De a kettőt összekeverni, hogy mutatjátok a látszatát, mintha Isten hívők lennétek. Közben pedig bálványok sokasága van az életetekben. Azt mondjátok, hogy ti hisztek az Istenben, de közben a valódi istenetek a pénz, valódi istenetek a hatalom, valódi istenetek az élvezetek, a gyönyörszerzés. Emberek, meddig sántikáltok kétfelé? Az Isten csak osztatlan hódolatot fogad el. Isten nem fogad el ilyesmit, hogy ő előtte hajbókolnak az emberek, úgy mutatják, mint hogyha ők Isten hívők lennének, de a szívük más nyereség után jár, mondja a Biblia. És itt Malakiás könyvében azt olvassuk, hogy majd jön egy próféta egyéniség, aki az embereket válaszul teli állítja, ez be is teljesedett, mert ki volt az újabb Illés a történelem során, ki volt az, akire Jézus is azt mondta, ha be akarjátok venni, akkor Illés ő, aki eljövendő volt. Ez Keresztelő János volt. Tehát tulajdonképpen, aki az Ószövetségben Illés volt, az az Új Szövetség kezdeti lapjain Keresztelő János, de ugyanez a történelem végén is lesz majd ilyen próféta egyéniség. Olyan próféta egyéniség, aki fellép, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, van Isten, de ne mondogassátok, hogy van Isten, ez semmit nem ér, hanem vegyétek komolyan, amit mond. Mert nem az az Isten hívő, aki hát azt mondja, hogy van Isten, az az Isten hívő, aki komolyan veszi az Isten beszédét. És megmondja azt is Malakiás, hogy miért kell ennek az Illésnek eljönni, miért kell mindig a történetben eljönni ilyen Illéseknek, Keresztelő Jánosoknak, és a többi hiteles embereknek, mert az atyák szívét a fiakhoz fordítja majd, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Tessenek megfigyelni. Költő a kifejezés, de értjük, hogy miről van szó. A fiak szívét az atyákhoz kell fordítani, és az atyák szívét a fiakhoz. Mi van e mögött? Hogy 2400 évvel ezelőtt is, ma meg még inkább, a világnak az egyik legnagyobb problémája, ha nem a legnagyobb, a nemzedékek közötti éles feszült viszony. A nemzedéki kérdés Európában körülbelül egy olyan 150-160 évre tekint vissza, amikor a 19.-20. század elején kezdték írni például a nagy családregényeket, és kezdték a művészek is felszínre hozni azt, hogy itt a nemzedékek között óriási különbségek vannak. Régen azt szokták mondani, hogy talán a nagyapa nem érti meg az unokáját. Ma azt mondják, hogy az apa meg az anya nem érti meg a gyerekét. Olyan nagy különbségek vannak a nemzedékek között, és azt hiszem, mi, akik itt élünk most már a 21. század elején, azt is érzékeljük, hogy miért vannak ilyen feszültségek. Miért vannak, most nem a horrorisztikus dolgokra utalok, hogy a gyerekek kivégzik a szülőket. Vagy esetleg a szülők ölik meg már magzatkorban a gyereküket. Oda-vissza, mind a kettő sajnos a világon megjelent. Hanem azokra a hétköznapi dolgokra gondolok, hogy a szülők gondolkodása, meg a gyerekek gondolkozása között, hogy szokták mondani, fényévnyi távolságok vannak. Vegyünk egy példát, ma egy 40-50 éves, vagy 50-60 éves ember, és a gyermeke mondjuk, aki 20-30 éves. Mi a legnagyobb különbség? Nem tudom, hogy tetszenek-e beszélgetni, biztos vagyok benne, hogy ez téma a roponi kapcsolatokban is, meg a hétköznapi beszédben, vagy a munkahelyeken is. Én rendkívül sok ilyen dologgal találkozom közvetlenül is, de közvetve is, hogy nekem emberek elmondják, kérdezik tőlem, hogy hát nem értem a gyerekemet. Hát nem értem, a gyerekemnek minden kell. De hát munkája sincs. Na de van munkája, de hát abból csak szépen lassan lehetne gyűjtögetni, és nem is az unos untalan most minden vízből csöpög a hitelválság, meg ezt nem erre gondolok most, hanem hogy tőlem kér, és az atya bank és a mama szálloda, ez lett a mai világnak a kedves szójárása, hogy a gyerekek el akarják tartatni magukat felnőtt korban is a szülőkkel. Hát szegény gyerekek, hát nincs állás, hát persze, hogy eltartom, hát már 20 éves, 30 éves, 40 éves, hát nincs, hát eltartom. Nemrég is egy családot látogattam, 65 éves az asszony. Ott él a 40 éves és 33 éves fiával. A 40 éves fiának van még munkája, keres vagy 70 ezer forintot, szegény, decemberig van biztosítva neki. 33 éves fiának nincs munkája. És tessenek elgondolni, szegény asszony a maga 40 ezer forintos nyugdíjából, meg amit ahhoz hozzátapaszt, meg megspórol, meg innen kap, meg onnan kap, meg itt fognak összeértünk, meg ő tángálja a két felnőtt gyerekét. Hát ez mondjuk 100 évvel ezelőtt ugyanez a helyzet úgy nézett ki, hogy a 40 éves meg a 33 éves gondoskodott már a 65 éves anyjáról. Most fordítva van ez a dolog. Sokan azt mondják nekem, idősebbek, hogy azt nem értik meg a fiatalokban, hogy a fiataloknak rögtön gyorsan kell minden. És ez rettentő sok pénz kell, és ezt nem tudják előteremteni, mint hogyha a világnak az a természetes folyása, ami még 100-200 éve természetes volt, hogy az emberek szépen dolgoztak, fenntartották magukat, spóroltak, és hogy szokták mondani, egy élet munkájával mondjuk 20-30 év után felépítettek egy házat. Nem a házasságuk kezdetén, nem is az elején, nem is a közepén. Amikor már 20-30 évig dolgoztak, akkor felépítettek egy nem olyan házat, mint most, amit háznak gondolunk, hanem egy egyszerű, mondjuk egy kétszobás kis házat. Hát most ez az embereknek gyorsan kell a ház, gyorsan kell a kocsi, gyorsan kellenek az élmények, a kirándulások. Hát nem értjük a fiatalokat, minden gyorsan kell a fiataloknak. Na de mi már értjük, hogy benne vagyunk több évtizede ebben a rohanásban, hogy ez miért van így. Kialakult az emberiség történelmében egy olyan társadalmi rendszer, amiről a Biblia szintén jövendőlésszerűen így nyilatkozott, Pál apostoltól, tessenek elolvasni, Pál apostolnál van egy döbbenetes kijelentés arról, hogy mi lesz ez a társadalmi rendszer, ami összekavarja az embereket, ami szembeállítja a szülőket a gyerekekkel, meg a gyerekeket a szülőkkel. Ez a második Timóteus levél harmadik fejezete, az első öt versében, tehát 2 Timóteus 3:1-5. A most itt Borsod-Abói Zemplén megyében, Bozsva községben lezajlódott táborozásainkon ezen a nyáron, ennek a bibliai öt versnek az egyes kijelentéseit elemeztük, egy-egy nap, egy-egy kijelentés volt a téma. Mert Pál apostol ezt mondja, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó időkben nehéz napok állnak be. Mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, kérlelhetetlenek, káromkodók, szeretet nélkül valók, szüleik iránt engedetlenek. Tovább nem folytatom, a felsorás folytatódik. Pál apostol is rámutat arra, hogy ez az úgynevezett kapitalizmusnak jelenlegi formája, amit hát sommásan így szoktak nevezni, hogy fogyasztói társadalom. Ez az embereket a fejük tetejére fogja állítani, mert az ember nem gép, hogy az ember a fogyasztás, az ember nem a fogyasztásra van teremtve. Ez a társadalom felrúgja az elemi emberi törvényeket, nem gondol azzal, hogy az embernek nem arra van szükség, amit ő kínál neki. Most tartok itt a Gárdonyiban is egy egészségügyi sorozatot, elnézést kérek, hogy tegnap előtt nem tudtam megtartani, de sajnos a lerobbantam kocsival, és úgy kellett bevontatni, és akkor már elment az 5 óra, tehát minden második héten, kedden, itt a miskolciak ismerik, a Budapesti út bevezető szakaszánál van az a Gárdonyi Művelődési Központ, minden második kedden, tehát tegnap előtt volt lett volna a második előadás, tartok egy egészségügyi sorozatot, és éppen az egyik legfontosabb témáról csúsztam le, de be fogom pótolni, Ugye az élelmiszeripar árnyoltalairól szerettem volna beszélni bibliai összefüggésben, arról, hogy mi értelme van annak, hogy most 40 ezer élelmiszer létezik. Mi értelme van annak, ami az elmúlt 200 évben lezajlódott az emberiség történelmében, hogy a legnagyobb biznisz a cukorgyártás lett, a bor előállítás lett, és olyan kémiai iparágak indultak be, amelyek színezékkel, aromákkal olyan ételfélességeket állítanak el, hogy megbolondítják velük a gyerekeket, a felnőtteket, a túl édesített, túl sózott, nem tudom, végülis az embernek nyilván alapvető igénye a táplálkozás, de nem mindegy, hogy mit. 40 ezer élelmiszer. Az ember füle belecseng. Egy fogyasztói társadalomban, ahol kiteszik az emberek elé a nagy választékot, és most csak az élelmiszerekről beszéltem. Nem beszéltem a ruházkodásról, nem beszéltem a műszaki cikkekről, nem beszéltem az élvezeteknek millió fajtájáról, a szerencsejátékok ezer neméről, nem beszélek arról a sok nyomasztó dologról, ami körülvesz bennünket, és amit azért találtak ki, hogy az emberek zsebéből kivegye a pénzt. Kiket lehet könnyen megbolondítani? A gyerekeket, a fiatalokat. Nyilván ők tapasztalatlanok, éretlenek még, és hát a rossz szülő az, aki mindig kedvezni akar a gyerekének, és minden óhaját, sóhaját kielégíti, és így egy méltatlan és erkölcstelen körforgás veszi a kezdetét, és ez a társadalom, igen, ennek ez a vége, hogy szembeállítja élesen a szülőket és a fiatalokat. Nyilván az idősebb nemzedék általában takarékosabban bánik a pénzzel, mert 30-40 évvel ezelőtt az 1 forintnak is szerepe volt, meg a 10 forintnak is. Most már látjuk azt, hogy fiatalok a 100 forintból se csinálnak problémát. Ezek természetes lélektani következmények, és Malakiás könyvének ez a része, hogy azt mondja, hogy olyan hihetetlen éles lesz az ellentét, hogy itt a fiak szívét az atyákhoz, az atyák szívét a fiakhoz kell fordítani, mert ha Isten nem munkálkodna ezen, akkor a földet átok emésztené meg. Tehát kimondja a Biblia, hogy ha Isten nem munkálkodnék, és nem szólna közbe, és nem jönne el Jézus Krisztus a történelem legkritikusabb pontján, tulajdonképpen az emberiség háború nélkül is kivégezné önmagát, mert napi háborúban érünk. A nemzedékek napi háborújában. Soha nem felejtem el, mivel én alapítványt is képviselek, éppen 20 éve hoztuk létre az Oltalom Alapítványt, különböző kérések futnak be hozzánk az ország különböző részeiről, segítünk, ahol tudunk, ha nem tudunk, ott is valahogy együttérzést nyilvánítunk. Egyszer Hajdú-Bihar megyébe hívtak egy iskolába, mert egy tanárnő azt írta nekem, hogy a gyerekeknek nincs mit enniük. Képzeljem el, hogy az első órán a gyerekek nem tudnak figyelni, hát korgó gyomorral nem lehet figyelni, kialvatlanok, nem reggeliztek, mert hát az apjuk eldorbézolja a pénzt a játékgépeknél, vagy a kocsmában, szokásos helyzet, nem csak ott találkoztam vele az ország különböző területein hasonlóképpen. Jöjjön az alapítványunk, és segíts, hogy legalább reggelit, azt mondja, hogy 2 kiflit és 2 deci tejet adjunk a gyerekeknek. A mi alapítványunk úgy végzi a munkáját, hogy mi mindig elmegyünk, és megnézzük, hogy mi a helyzet. Egyedül Ceylonba nem tudtunk elmenni a cunaminál, arra küldtünk 1 millió forintot, szerény összeg tudom, de ott is egy emberrel küldtük, hogy menjen el és nézze meg, hogy hova megy a pénz, mert ugye tudjuk jól azt, hogy még az iráni földrengés kárvalótjai 30 év után sem kapták meg még a segélycsomagokat sem, meg a pénzt sem, tehát a mi alapítványunk megnézi. Hát én is elmentem ebbe a kis településre, elmentem az első órára, meg is kértek, hogy tartsak egy előadást a gyerekeknek. Volt 40 gyerek abban az osztályban, magyar szakos a tanárnő, láttam, hogy a tanárnő mennyire szeretné a gyerekek sorsának a jobbrafordulását. De azt egy hirtelen ötlettel az óra közben azt mondom, gyerekek, kinek van mobiltelefonja? Tegye ki az asztalra. A gyerekek többsége 2 mobiltelefont tett ki. Nem egyet, 2. Hogy miért kettőt, én azt nem tudom. Nekem ez az egy is sok, meg általában nincs is velem, hát öreg ember már megtanulja kezelni, ugye otthon se ültünk mindig a telefon mellett, hogy várjuk a hívásokat, amikor csörgött, oda mentünk, amikor nem csörgött, akkor nem csörgött, általában nem csörgött. Most általában a mobiltelefon, ha kell, ha nem kell, csörög, nem? Hát kiteszik a két mobiltelefont, és mondom, gyerekek, hát ez miből van, nézem ezeket a mobiltelefonokat, nekem egy ilyen ócska régi mobiltelefonom van, tehát mondtam, hogy csak akkor kell új, hogyha majd műkörmöket teszek föl magamra, mert akkor le tudom nyomni azokat a kis billentyűket, de még műkörömmel nem foglalkozom, addig nekem jó az a 10 éves mobiltelefon is. De mondom, gyerekek, hát ti ezt ennyi mondani valótok van? Vagy dolgoznak a szüleitek a földeken, és onnan az iskola 10 percbe kell? Nem. Hát mondom, csak nem egymással beszélgettek itt butaság. Igen. Hát de mennyibe kerül ez? És akkor gyors, hát ugye osztás-szorzásban még viszonylag erős vagyok, már differenciál számításban nem annyira, de kiszámoltam rögtön, hogy több hónapi reggeli kijön belőle. És akár tetszik, akár nem, elbeszélgettem a gyerekekkel, és azt mondtam a tanárnőnek, hogy a mi alapítványunk itt nem fog segíteni. Nem fog segíteni. Ha úgy gondolják a gyerekek, hogy mobiltelefonból meg lehet élni, hát akkor rágcsálják a mobiltelefont, vagy nem tudom én mit csináljanak, de nekem két mobiltelefon, pedig hát én is vagyok legalább annyira elfoglalt, mint azon a településen a gyerekek, nem kell. Ez szerintem a gondolkodásban van a probléma. És kedves hallgatók, amikor itt a Biblia azt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítani, fiak szívét az atyákhoz, mire gondol a Szentírás? A legmélyebb problémák mindig a gondolkozásbeli probléma. Mindig a gondolkozásbeli probléma. És ma nem pénzhiány van Magyarországon. Gondolathiány van, gondolkozáshiány van. Erkölcsi elvek elhanyagolása van. Csak egy lecsapódás, hogy aztán ezt a pénzen is meg lehet érezni. De itt a gondolkodás kell megreformálni. Ezért szól így Malakiás könyve, és mind a 66 bibliai könyv, hogy térjetek meg, emberek, térjetek meg. Így az élet nem jó. Nektek nem pénzre van szükségetek. Nem is élvezetekre van szükségetek. Nem hatalomra van szükségetek. Tiszta gondolkozásra van szükségetek. Tiszta gondolkozásra. Ha elkezdtek normálisan gondolkozni, fiatalon vagy idősen, soha nem késő, az életetek meg fog változni. Az Isten ezt akarja eszközölni. Milyen szép ez a kifejezés. Atyák szívét a fiakhoz, fiak szívét az atyákhoz fordítja az Isten, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Mert átok emészti meg ezért a földet. Ezért emészti ma is átok a földet. Mindenhol egy kicsit elmerülünk a problémákba, azt látjuk, hogy nem a televíziónak van igaz, aki így állítja be a dolgokat, nem az újságoknak, aki úgy állítja be, aki a hétköznapokban él és utána jár tisztességesen a problémák. Hol a problémák gyökere? A rossz gondolkozás. És hadd tegyem fel önöknek a kérdést, gondolkozni hol tanulhat meg legjobban az ember, az iskolában? Vagy hol, majd ha eléri, hogy egyetemre jár, vagy hol? Én azt gondolom, hogy gondolkozni legjobban az ember otthon tud megtanulni. Mert az az igazi gondolkozás, amihez példa is társul. Ha nem társul hozzá példa, akkor farizeizmus az egész. A szépeket mondani tudnak nekünk bárhol, iskolában, tévében, művelődési házakban, könyv, mindenütt szépeket mondanak az emberek, és közben romhalmaz az élet. Hogy van ez? Én azt gondolom, hogy a tiszta gondolkozás akkor hiteles, ha példa pecsételi meg. Ha az édesapám mondja azt, amit mond, vagy az édesanyám, és látom, hogy ő így él, akkor a gyermek ezen gondolkozik, felszívja, és ő is úgy kezd élni. Tehát mert az igazi gondolkozáshoz mindig kell a példa. Jézus is ezért választott 12 tanítványt, ezért vitte őket reggeltől estig. Hát nem különös dolog az, hogy 30-40-50 éves emberekkel kelt, feküdt. Hát micsoda fárasztó, nehéz dolog volt ez 3,5 évig. 12 felnőtt emberrel járni az országot gyalogszerrel, és mindig bekéreckedni, hol ide, hol oda, éjszakáz, és mindent láthattak. János evangélium első fejezete ezért mondja el, hogy amikor a tanítványok hallották először Jézust, akkor nem azt mondták neki, hogy még beszélj nekünk sok szép dolgot. Mi volt a kezdeti tanítványok első kérdése? Hol lakol? Hol lakol? Gyere, mutasd meg, mi is el akarunk oda menni. Szépeket mondasz, jókat mondasz, de meg akarjuk nézni, hogy úgy élsz. És Jézus megmutatta, hogy hol lakik. Tanítványok elmentek, látták, hogy Jézus egyszerűen lakik, látták, hogy Jézus nem vizet prédikál és bort iszik, nem szépeket mond az embereknek, aztán hazamegy helyehújázni, hanem látták az egyszerű nemes életét. És ez pecsételte meg a választásukat, hogy Jézus követőivé lettek. Tehát én mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy nekünk nem a világot kell megreformálni, nekünk csak a hozzánk közel állókra kell jó befolyást gyakorolni. De ezt szent dolognak vegyük. A családunk, a gyerekeink, az unokáink, a rokonaink, vagy a barátaink, vagy a szomszédaink, akikkel együtt élünk, Jézus azt mondta, hogy az őt követőknek az ereje olyan erő, mint ami a kovászban van. A kovász kis dolog. De ha nem lenne kovász, a kenyeret nem keresztené meg. Mindenki a kis életterén belül fejtse ki a szolgálatát. Mindenki ellenőrizhető és hiteles példát adjon a másik embernek. És olyan gondolatok hagyják el az ajkát, amiket hitelesít az életük is. Nyilván ehhez család kell, ez egy igazi házasság kell, és ez a második téma Malakiás könyvében. Malakiás azt mondja, hogy a gyerekek eltorzulásának a legfőbb oka az, hogy tulajdonképpen a házasságot nem veszik komolyan, a házasságot felrúgják, és erről szól Malakiás könyve második fejezetében a 14. verstől a következő rövid ige szakasz. És ti azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad ő és szövetséges feleséged, nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy, Istentől való magvat? Őrizzétek meg azért a ti lelkeiteket, és a ti ifjúsátok feleségét meg ne csaljátok. Érdekes ez a kifejezés, hogy Isten Malakiás prófétán keresztül most a házaspárokhoz fordul. Tehát a gyerekek kérdése, a nemzedéki probléma, ez egy probléma, de ennek a gyökere a házaspároknak a rossz helyzete. Nyáron az egyik biblia táborban tartottam egy előadást arról, hogy a családot mi tartja össze. Sokat hallottam gyerekkoromban, hogy a családot a gyerekek tartják össze. Mert a születik gyerek az milyen jó, sok gyerek születik, az még jobb, és a gyerekek teszik a családot családdá. Én a Biblia alapján más véleményre jutottam. A családot két ember őszinte egymáshoz való ragaszkodása tartja össze. A gyerekek itt másodlagosak. Szép a nagy család, tudom, hogy van 3, 4, 5 gyerek, egyre ritkább, de örülhet valaki, hogyha 1-2 gyermeke is lehet, hogyha meg nem születhetik gyermeke, hát ma tulajdonképpen nagyon könnyű, sajnos nagyon sok az állami gondozott gyerek, a szülő nélküli gyerek, tehát lehet gyermeket szerezni nem bérségi kapcsolat által is, de attól még nem lesz család a család. A családot azt tartja össze, hogy két felnőtt ember megismerte egymást, megszerette egymást, olyat látott meg a másik emberben, amit senki más nem látott meg benne. Előttem van a fiatalok arca, most nyáron mondtam nekik, gyerekek, nektek nem kipróbálgatni kell a lányokat. Vagy lányok, nektek nem mustrálni kell a fiúkat. Amikor bennetek valaki olyasmit lát meg, amit senki más nem lát meg. És ezt olyan nagy kincsnek tartja, hogy hosszan akar veled társalkodni, és először a lelkedet akarja megismerni, a lényedet, a személyiséged, mi van benned. Hát mondom, azt lehet szerelemnek majd nevezni. De egyébként, ami most van, az már köszönő viszonyban nincs a szerelemnek nevezett érzéssel és tapasztalattal. És mondtam a fiataloknak, hogy várjátok ki azt a pillanatot, amikor valaki bennetek meglát valamit, amit talán még ti sem láttok magatokban. az lesz majd az igazi. Az lesz a segítőtárs. És a családot ti fogjátok ketten összetartani. Ha egy gyerek születik, egy, ha kettő, három, az teljesen mindegy. Ha van két ember, aki ragaszkodik egymáshoz, mert annyira megszerette egymást, hogy a másikat akkora ajándéknak tartja, mint hogy egy másik bolygóról hozták volna ide, és neki így nyújtanák. Hát, hogy mondja az énekek éneke, hogy az az igazi menyasszony, vagy az az igazi vőlegény, aki 10 000 közül is kitetszik. 10 000 közül is kitetszik. Hát ezt meg kell várni. És akkor aztán olyan erős kapocs jön létre, és aztán akkor nem következik, hogy az ifjúságotok feleségét megcsaljátok. Ugye milyen érdekes kifejezés ez? Mert sokszor használom, hogy hát ifjúkorában jó voltál neki? Most eltelt 20-30 év, most mitől nem lettél jó? Azért, mert már nem vagy olyan friss, meg szép, meg üde. Na tehát 20-30 év alatt mennyi bizonyságát tetted annak, hogy te vállaltál érte mindent, meg felneveltél gyerekeket. Miért nem vagy jó most a férjednek? Mert sok asszony panaszkodik, hogy hát a férjem egyik pillanatról a másikra elhagyott, hát én bennem van biztos a hiba, nem jártam annyira kedvében, hát ugyan gyerekekkel voltam elfoglalva, meg főzés, meg mosás, mert tudjuk, hogy egy asszony 10 féle dolgot csinál, miközben egy férfi mondja 2-3 maximum. És mindig, aki kevesebbet csinál, a jobban elkényeztetett az, aki erkölcsileg aztán mélyebbre süllyed. És mondom, ne keresd magadban a bajt. Én csak azt tudom mondani, hogy aki az ifjúsága feleségét nem becsüli, az emberben az emlékezés, meg az, hogy én valakit megismertem, és együtt eltöltöttem vele már az életem nagy részét. És ő már bizonyított, hogy ha valaki elhagy valakit, most Magyarországon is nagyon nagy divat, egyre több helyen hallom azt, hogy 31-2 évesen asszonyok szülnek 2 gyereket, és utána eszükbe jut, hogy ők nem éltek még. Egyre több helyünnen hallom. Kérdezem, hogy hol a feleséget? Azt mondja, itt hagyott. Na miért hagyott itt? Azt mondja, 33 éves, és van 2 gyerekünk, de azt mondja, hogy még nem élt. Még diszkóban nem is volt. Hát most járt diszkóba. Vagy neki most kell kibontakoztatnia magát. Tehát természetesen egy férfi tudta jól levenni a lábáról, aztán most kibontakoztatja magát. Félelmetes dolog. Malakiás könyve rámutat arra, hogyan is hangzott ez a kifejezés, nem tudom, hogy megütötte önöket, hogy aki elhagyja az ifjúság a feleségét, nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Akinek még volt lelke. Tehát azt mondja erre az Isten, hogy ez lelketlenség. Ez gyilkosság. Hát az életben nem sok szabad választás van, de gondolom itt Európában vagy Magyarországon az egyik legszabadabb választásunk az, hogy kit veszünk el feleségül, vagy kihez megyünk hozzá, nem? Itt senki nem kényszerít, itt nincs az, mint az arab államokban, most ehhez kell hozzá menned, vagy nincs olyan, mint a régi világban, hogy most nekünk van földbirtokunk, most te földbirtokos lány, vedsz el feleségül, stb. Most ilyen nincsen, tehát vannak pozitív mellékzöngéi is ennek a társadalmi fölfordulásnak. Aki a másikban fölfedezi azt, hogy 10 000 közül is kitetszik, megismeri, elveszi feleségül, hát van ennél szabadabb döntés? Az más dolog, hogyha az emberek ezzel rosszul élnek. Más dolog, hogyha ezt nem gondolják át. Más dolog, hogyha 2 hónapi ismertség után házasodnak meg. Hát ez nem vakmerőség, ez súlyos bűn. Hát legalább 4 évszaknak meg kell lenni, ismerik a mondásomat, ugye, hogy jobb várni, mint válni, és nem csak tavasszal, ősszel is meg kell ismerni a másikat, és nem csak nyáron, de télen is. Tehát tulajdonképpen aki így dönt és így választ az életének a legnagyobb szabadságú választása ez, nem? Hogy én megválaszthatom azt, hogy kivel akarok együtt élni, és 20-30 év után ott hagyom. Azt mondja, annak nincs lelke. Te lelketlenség. Ember vagy te? Ugye, szóval a Biblia világos beszéddel közelít az emberekhez, és hány és hány olyan példát ismerek én magam is, hogy emberek vergődtek bennem, hogy elhagyják, ne hagyják el, és nem kapták meg a bátorítást, nem eszméltették fel őket az emberek. Jöttek a pszichológusok, hogy megmagyarázták, hogy tényleg ott teljesedhet ki egy újabb. Ez már nem, ez már, ez a kapcsolat, ez már kihűlt. Megdöbbenve olvasom orvosoknak, meg pszichológusoknak ilyenfajta nyilatkozatát, hátam borsódzik tőle, kénytelen vagyok idézni, mert ezt írják, hogy azt mondják, a szerelem 2 év múlva kihűl. Na mondom. És azt mondják, hogy a szerelem 2 év múlva kihűl. Én még azt a német orvost olvastam, a Fritz Kahnt, akinek most negyedszer adták ki már a könyvét, a szerelem iskoláját, aki azt mondta, azt írja a könyvében, hogy a szerelem az körülbelül 20 év után lesz igazi. Most tessenek összehasonlítani a kettőt. 2 év múlva kihűl, mondják ma. 40 éve meg azt írták, hogy 20 év múlva lesz az igazi. Miért 20 év múlva lesz az igazi? Azért, mert akkora csiszolódik egymáshoz két ember, lelkileg, testileg, mindenféle szempontból. Nem úgy vagyunk megalkotva, hogy mi 2 évenként mondjuk cseréljük az úgynevezett, hátam borsódzik, de ez is már 20-30 éve szó, partnereinket. Régen csak a tánciskolában mondták ezt, hogy partner, nem? Amikor én gyerek voltam, akkor a tánc tanulásban mondták, hogy partner. Most partner az, aki mellett kiteljesedik az ember, hogy 2 évre. Utána meg más mellett teljesedik ki. Borzalmas. Szóval a Biblia rávilágít ezekre az összefüggésekre, és a Biblia azt mondja, hogy a házasság, a két ember megismerkedése az egy csodálatos ajándék az Isten részéről, aki ezt nem méltányolja, aki ezt nem veszi komolyan, az olyan, mintha az életet nem vennék komolyan. Ez olyan, mint egy öngyilkosság. A másikkal azt csinálni, hogy ilyen szenvedést okozni a másik embernek, hogy oda legyen 20-30 éve, rámenjen egy család, hát ez egy kisebb fajta gyilkosság. Tehát említettem, önöknek volt egy tanár kollégánk, és 41 néhány éves hölgy volt, egyik nyári táborban beszélgetek vele, és látom, hogy olyan lefogyott, hogy olyan búskomor, azt mondja, elhagyott a férjem. Hát 2 nagy gyerekük volt, 18-20 éves gyereke volt, azt mondja, egyszer azt mondta a férjem, hogy én tulajdonképpen téged soha nem is szerettelek. Mondom, ezt nevet komolyan, mindig ezt mondják. Akkor, ha vissza lehetne pergetni az időt 20-25 évvel korábbra, akkor ugye a csillagokat lehozta volna az égről, most meg csak ilyen flegmán azt mondja, hogy én soha nem is szerettelek. Azt mondja, én ezt nem tudom túlélni. Hát mondja, én tudom, hogy szerettük egymást. Miért mondja most azt, hogy soha nem is szerettelek? Hát mondom, ez a bűnnek a természetéhez tartozik. Aki megháborodik, a bűn az olyan, mint egy zavart beteg állapot, az mindent mondom. Ne figyelj oda, hát hazudik, mondom. Hát hazudott, hát nem ez az első hazugsága. De azt én ezt nem élem túl. Hát most már leérettségiztek a gyerekek, most már egyetemre járnak. Hát most végre valahogy mi is egy kicsit felszabadultunk, most mi is élhetnénk könnyebb anyagi körülmények között, és most elhagy a férjem, mert ugye megjelent egy harmadik. És azért mondom el önöknek ezt a történetet, mert tényleg szegény asszony, hogy ekkora hazugság, hogy egykor volt szerelem, most meg nincs. És azt mondja, hogy soha nem is szerettelek. Ez Budapesten úgy közlekedett az a szegény asszony, hogy nem volt magánál, és egyszer nem figyelt, és úgy lépett le a járdáról, hogy egy bekanyarodó autóbusz halára gázolta. Egyik pillanatról a másikra vége volt az életének. De azért megdöbbentő számomra a példa, mert mindig eszembe juttatja a Malakiás könyvét, hát nem volt lelke, ez egy lelketlenség. Hát így csinálni egy ember egy élő, érző lénnyel, tehát Malakiás könyve kimondva is, kimondatlanul is a szeretetnek a nagy könyve. A szeretet azonban a gyakorlatban van. És a szeretetet kitől lehet megtanulni, hogy ne hagyjuk ott az ifjúságunk feleségét, hogy a gyerekeinkért tudjunk küzdeni. Ez a harmadik téma, amit fölhoznék önöknek, a szeretetet egy valakitől lehet megtanulni. Malakiás könyve 3. fejezetéből idézem. A könyvet, ha tetszenek majd olvasni, nagyon érdekes, a könyv ilyen párbeszédes szerkezetű. Isten elmondja a zsidóknak, hogy mi a panasz ellenük. A zsidók meg azt mondják, hogy nem értjük, hogy miért ez a panaszod, és egy ilyen párbeszédes, a zsidók mondják ezt, Isten mondja azt. Megszólaltatja a proféta a zsidó népnek, mint egy a kimondatlan belső érzéseit, megszólaltatja Istennek a rájuk vonatkozó ítéleteit, és az egész könyv egy ilyen rejtett párbeszéden alapul. Azért olvashatom most is ezt, hogy a második fejezetben, és boldogoknak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek Ura. De ti keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek Ura előtt. Tehát azt mondták a zsidók, most mi értelme, hogy mi Istent követjük, amikor akik nem követik az Istent, azoknak sokkal jobb az élet. Mi erkölcsösen akarunk élni, mint Isten hívők akarunk lenni, de hát azt látjuk, hogy akik keményen élnek, erkölcstelenül élnek, más népek bálványokat követnek, és azoknak talán jobb az életük, gazdagabban, nagyobb jólétben élnek. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Isten. Még vallásos emberek is a kemény és durva embereket mondják boldogokat. Mennyi pénzük van, mennyi hatalmuk van, mennyi mindent megengedhetnek maguknak. Mi pedig erkölcsösen akarunk élni. Hát most mi, most az erkölcsös embert az díjazza a világ? Hát mit kap az erkölcsös ember az erkölcs? És semmit, megvetés kap, lenézés kap. Értjük a párbeszédet, hogy mi között folyik a párbeszéd? Azt mondja Isten, ezt mondjátok ellenem. Azt mondjátok, hogy ti is inkább lennétek gazemberek. Mert a gazembereknek jobb az életük. Miért vagytok ti hívő emberek? Miért vagytok ti becsületes emberek? Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Isten. Tessenek figyelni most a kibontakozását a válasznak. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Azt mondja a Malakiás, az emberek itt így beszélnek egymás között. Isten nézi őket a mennyből. A mennyben ott vannak az angyalok, értelmes lények. Ezek az angyalok tanakodnak egymással, mint az Istennek tisztelői. És mit csinál az Isten? Az Isten látja, hogy gyarapodnak a kevélyek, a gonoszoknak sokkal nagyobb a sikerük az életben, és tetejében még akik rendes emberek, azok is ácsingóznak az ilyesfajta élet után, még azok sincsenek a helyzet magaslatán, és az Isten figyel és hallgat. De miért figyel és hallgat az Isten? Ugye azt szokták mondani az emberek, hogy miért nem teremt már itt az Isten rendet? Miért nem bünteti meg a hamisakat? A jókat miért nem emeli föl? Az Isten figyel és hallgat. Tehát tesznek tudni, hogy van figyelés-hallgatás közömbösségből is, közönyből is, de van figyelés és hallgatás együttérzésből is, van figyelés és hallgatás a jövendő cselekvés előszobájaként is. Tehát sokféle figyelés és hallgatás van. Tessenek meghallgatni, hogy folytatódik ez a rész. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon, azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja és a között, és a között, aki nem szolgálja őt. Az Isten miért figyel és hallgat? Tulajdonképpen a Bibliának, és azt merészelném mondani, minden egyes ember kimondva, kimondatlan létező problémájának a szívénél vagyunk. Mert minden ember ezt mondja, hogy ha van Isten, hát miért nem cselekszik? Meddig vár még az Isten? Szétzüllik a világ. Rettenetes nagy a hálátlanság, nemzedéki problémák vannak, családok mennek szét, kezelhetetlenek a gyerekek. Hát az iskolában kezelhetetlenek a gyerekek. Aki itt pedagógus, tudja, hogy miről beszélek. Feleségem 30 éve úgy tudott egy pesti iskolába rendet tartani, hogy mindig kinyitotta, tárva kinyitotta az ajtót, mert közös megegyezéssel az igazgató állandóan járkált a folyosón, és ezzel tudta kordában tartani a gyerekeket. Ha nem nyitotta volna ki az ajtót, és nem hallották volna, hogy az igazgatót jár kell, szétszették volna. És annyiszor elment feleségemnek a hangja, hogy a végén már nem mertük, már erkölcstelennek tartottuk, hogy többet volt táppénzem, mint iskolában, akkor elment a tankönyvkiadóba lektornak, mert nem bírta, pedig ő nem kiabált, csak hát hogy meg kellett emelni a hangját, mert akkor fogalmazta meg feleségemnek, van néhány nagy mondása, egyet hadd mondjak el önöknek, azt mondta akkor a 80-as években, hogy ha az iskolában már tanítani is lehet, ez óriási siker, egyébként az iskola gyermek megőrző hely. Ez egy nagy, ez a, tehát 30 éves mondás. Az utóbbi 10-15 évben elveszítettem a kapcsolatot az iskolával, 5 éve befejeztem a tanári továbbképzés sorozatomat is, iskolákba jártam. Azt mondják pedagógusok, hogy elmennek a pályára, hát nem, kezelhetetlen a dolog. Tehát kezelhetetlen a dolog. Nem csak az egészségügy kezelhetetlen, vagy nem csak a hétköznapi élet, de ott, ahol a legfiatalabb gyerekek vannak. Ugye Molnár Ferenc, aki a Halhatatlan művet írt a Pál utcai fiúk címmel, az ő szállóigévé vált mondás, hogy a leggonoszabb ember a gyerek. A leggonoszabb ember a gyerek. Ebben annyi igazság van, hogyha a gyereket nem nevelik, ha neveletlen szülők neveletlen gyerekeinek a neveletlen gyerekeinek a neveletlen gyerekei járnak most iskolába, legalább négy nemzedékre, ezt el lehet már mondani, akkor ott tébolyda van. Tehát nem a megszűnt Hárshegyen, az iskolákban van tébolyda. És az emberek fölteszik a kérdést, hát az Isten miért hallgat? És az Isten talán nem akar valami más eszközzel, nem akar kényszer eszközével. Ma is Magyarországon ez forró kérdés, a mostani pedagógiai reform, amely mögött én azért ott látom a kényszert. Kényszeríteni fogják a gyerekeket, mint hajdan nagyapáinkat, vagy dédapáinkat, hogy majd minden héten egyszer menjenek a templomba, vagy egy istentiszteleti erését kényszerrel, hogy alázzátok meg magatokat, és ilyen kényszer zubbonyként használják a vallást. Ez borzalmas lesz. A farizeizmus tesz, ha itt van, akkor ide fogja felszöktetni. Ugye a gyerek léleknek is, de minden ember lelkének nem a kényszerre van szüksége. Nem arra van szüksége, hogy ráripakodjanak és ráparancsoljanak, vagy manipulálják, hanem arra van szüksége, hogy megismerje, hogyan is mondja itt Isten, hogy különbség van a között, aki ismeri az Istent, meg aki nem ismeri az Istent. Különbség van a között, aki szolgálja az Istent, meg aki nem szolgálja az Istent. Ma az embereknek még nem adatik meg a lehetőség, hogy megismerjék az Istent. Ma az embereknek legfeljebb vallást vagy vallásosságot akarnak kényszeríteni, de Isten személyét megismerni, hogy ki az Isten, miért teremtett, miért figyel és hallgat, miért nem avatkozik közbe, miért nem használja sohase az erőszak eszközeit. Miért ilyen Isten a Biblia Isten? Ezt az emberekkel nem értetik meg, nem magyarázzák el. De Malakiás könyve itt jön a segítségünkre, és ezért mondom, hogy Malakiás könyve időszerű olvasmány lesz annak, aki most kinyitja. Azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesztek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt, és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és gonosz között, az Isten szolgálja is a között, aki nem szolgálja őt. Mikor lesz ez a nap? Mert azt mondja, ama napon majd különbsége. Amikor én szerzek egy napot, és majd meglátjátok, hogy igenis különbség van a becsületes ember, meg a becstelen ember között. Most még nincs különbség, sőt most éppen fordított arányosság van, hogy a becstelen embereknek megy jól, a becsületes embereknek megy gyengébben. Ugye így van körülbelül. De azt mondja az Isten, hogy majd lesz egy nap, és eljön az a nap, amikor szemmel láthatóan különbséget teszek. Itt a földi történelem keretén belül. Tessenek kutatni a Bibliában, hogy mire vonatkozik ez a kijelentés. B. Biblia azt mondja, hogy halad előre a történelem, és a történelemben mindig azt látjuk, hogy ez a fordított arányosságban, hogy a rosszak boldogulnak, idézőjelbe, a jók meg hátrányt szenvednek. És sok ember azt mondja, hogy nem érdemes jónak lenni, nem érdemes becsületesnek lenni, nem érdemes tisztességes lenni, mire megyünk vele? Nem érdemes. De Isten azt mondja, hogy várjunk. Majd lesz egy nap, amikor nyilvánvaló lesz, hogy különbség van, és az igazak élni fognak, a gonoszok pedig végleg el fognak veszni. Egyiknek lesz az örök élet az osztály része, másiknak lesz a végleges örök elveszés az osztály része. Igen, valaki mondhatná, na de addig? Addig a sok év meg évtized, ami eltelik, és kedves hallgatók, itt van a legmélyebb pontja Malakiás könyvének, mert azt mondja az Isten, én azért figyelek és azért hallgatok, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki engem csak is tiszta szeretetből követ és tisztel. Nem azért, mert neki kedvezek. Ha most a jóknak kedvezne az Isten, tetszenek tudni, mennyi jó ember lenne. Ha a jóknak az élete lenne olyan élet, hogy irigylése méltó, akkor mindenki besorakozott. Ez egy ilyen farizeusi besorakozás lenne, nem? Így külsőleg mutatjuk, hogy jók vagyunk, belül pedig továbbra is a magunk stikliáit csinálnánk. Isten azt mondja, hogy nem. Én azt a hódolatot fogadom el, ami tiszta szívből jön, ha valaki szegény, ha valaki megvetett, de mégis kitart én mellettem, arról bizonyítani tudom, hogy az valóban rendes ember. Elmondtam több helyen, néha nézem a tévét, néhány héttel ezelőtt néhány magyar gondolkodó ember beszélgette a Duna TV-ben, és szó kerül erre a kitüntetés dologra, hogy most visszavonják, a kitüntetést ne vonják. Nekem mindig üde tapasztalatom Róna Pétert hallgatni, ez egy közgazdász. Mindig tisztán, világosan, de szeliden, kedvesen, tapintatosan fogalmaz, senkit nem sért meg, de olyan metszően kimondja az igazságot, hogy öröm hallgatni. Na, az előző két beszélgetőtárs elmondja, hogy így a kitüntetések, úgy a kitüntetések, és ő harmadszor, pedig ő a legidősebb megszól, és azt mondja, nézzétek, én néha közelébe kerültem annak, hogy kitüntessen az állam, de én mindig elkerültem ezt, nekem ne adjanak kitüntetést. Nem kell a kitüntetés. Veszélyes a kitüntetés, mert én, ha őszintén meg akarom mondani valamiről a véleményemet, jobb, ha nincs kitüntetésem. És én meg akarom mondani, mert használni akarok a népemnek, hanem ezért nem kérek kitüntetést, mert az már elkötelezne. Akkor már egy kicsit úgy kellene beszélnem, aki engem kitüntetett, nehogy összerándítsa a szemöldökét, hogy most mit beszél ez az ember. Olyan jó ilyeneket hallgatni. Néha napján lehet, még a tévében is lehet igaz dolgokat hallani, csak hát rostálni kell, mint ami... Az én szülővárosom Mosonmagyaróvár szélén a homokot rostálták, és egy évben 2 gram aranyat találtak. Ezek voltak az aranyászok. És hogy néztük ezeket az embereket, ott állnak a Duna szélén, és ott pergetik a sok millió szemet, és akkor 1-2 gram arany egy évben fönnakad, és abból valahogyan megélnek. Hát körülbelül így tudom önökkel jelezni, hogy a magyar sajtóban, a magyar médiában körülbelül van ilyen aranyászok, türelmére van szükség. Ha sok idő lenne, akkor valóban egy-két ilyen mondatot vagy gondolatmenetet elcsiknénk. Mert az az igazi az emberi életben, amikor valaki a meggyőződéséből őszintén követi azt, amit követ. Nem részrehajlásból, nem számításból, nem félelemből, mert ez a meggyőződése. Akik megismerik az Istent, azok az Istent akkor is követni fogják, hogyha az Isten olyan betegségeket enged meg, mint amiket Lótra, illetve Jóbra bocsátott rá. Akik szeretik az Istent, azok még a keresztfa árnyékában is, mint Jézus azt mondják, hogy igazságos atyám. Akik megismerik az Isten lényét, azok, és megszeretik az Istent, azok ebből a szeretetből olyan tőkére nyernek, olyan tőkét szereznek, amiből aztán szeretik a férjüket, feleségüket, a családtagjaikat, akkor is, hogyha a gyerekeik a kamaszkorban szembefordulnak velük, vagy felnőttként esetleg elhagyják a szülői házat. Tehát mindent pótol az Isten. Mindent pótol az Isten szeretet. De az Istenhez egyedül az őszinte és tettetés nélküli ragaszkodás méltó. És Isten nem is fogad el mást. Isten ezt inkább kivárja mindenkinél. Azért figyel és hallgat. Lehetnek emberek, hogy felbuzdulnak, hogy jaj, most milyen jó nagy érzések, jó Isten, mert ez és ez a jó dolog történt. Amikor rossz dolog történik, és akkor valaki el tudja mondani, hogy megpróbál, de el nem hágy az Isten. Tetszenek tudni, ezt a verset tartom én a világirodalom egyik legnagyobb versének. A lelkiismeretről szóló könyvemben van 70 oldal szöveggyűjtemény. Rüneberinek, ez a svéd költőnek ez a verse, aki a nehézségben élő embert festi meg, akinek mindig elveri az eső és a jég a vetését, de kitart az Isten mellett, és mindig ezt mondja, hogy megpróbál, de el nem hágy az Isten. Szóval, aki az Istent így tudja megismerni és megszeretni, ez az életnek az alapja, ez a leggyökeresebb kérdés, hogy megismered-e így az Istent. És akkor a befejező negyedik pontra térnék rá, az olyan emberek, akik így ismerik meg az Istent, és itt is rendkívüli Malakiás könyve, azokra a Biblia azt mondja, hogy azok az emberek, akik így ismerik meg az Istent, akik Istenhez térnek, akik őszintén ragaszkodnak az Istenhez, azok mind papok. A Bibliának nagyon nagy tanítása van a papságról. Kik a papok? A Biblia soha nem mondja, hogy azok a papok, akik mondjuk fekete ruhába vannak öltözve. Azt sem mondja, hogy azok a papok, akiket nagy tisztelet vesz körül az emberek világában, vagy azok a papok, akiket az emberek papokká tesznek. A pap az, aki személyesen megismerte az Istent, és van mondani valója az Istennel való kapcsolatáról. A Malakiás könyve második fejezetében van ez a Bibliában egyedülálló kijelentés, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Ki a pap? A pap először is az, akinek ajkai őrzik a tudományt, aki az isteni beszédeket mondja, feleleveníti, megszólaltatja és magyarázza. De csak is az isteni beszédeket. Ne keverjen bele se filozófiát, se teológiát, se emberi hagyományokat, szokásokat. Szólaltassa meg, hogy az Isten mit mond. Az Isten világosan mondja, amit mond. 66 könyvben belefoglalta, amit mond. 1500 évig küzdött az Isten, hogy itt a kezünkbe legyen az, amit ő mond. A papnak ajkai őrzik a tudományt. Az ő szájából törvényt várnak. A pap az nem egy ilyen szélingattan állsz, hogy egyszer idehajlik, másszor odahajlik. A pap nem az, aki összeszűri a levet a hatalmasokkal, vagy azokkal, akik őt befolyásolni akarják, a pap szájából törvényt várnak. Mit mond az Isten? Mi az Isten igazsága? Mi az Isten törvénye? Mik az Isten parancsolatai? Ha tőlem megkérdezik például házassági problémák idején, hogy előbb is említettem, válások előtt a Bibliának a tanítását, mindig Malakiás könyvét idézem. Aki elhagyja az ifjúsága férjét vagy feleségét, nincs lelke. Megkérdezem őktől, ezt ki meri ma kimondani? A jog ezt kimondja? Hát a jog az, azt mondja, 50% az egyik, 50% a másiké. Költészet kimondja? Irodalom kimondja? Csámcsognak ezeken a történeteken, hogy hogy kell megcsalni a másikat. Filmművészet miből él? krimi és szex. Mit mondanak ők ki? Az, hogy bűnözzél. Nem? Vagy így, vagy úgy. Hát ez az élet. Hát most ezt így kell elfogadni, tessék, csináld. Ki mondja itt ki, hogy mi az igazság? Várja a világ azokat az embereket, akik megszólaltatják, hogy mit mond az Isten? Akkor Jézus elmondta a hegyi beszédet, tessenek elolvasni a Máté Evangélium a 7. fejezetének a végén, hogy befejezte a hegyi beszédet, akkor azt mondták az emberek, ez nem úgy beszél, mint az írástudók. Az írástudók ötölnek, hatolnak, mindenkinek igazat adnak, elkenegetik a dolgokat. Ennek a Jézus Krisztusnak a szavaiban valami különös erő van, tisztaságban, ő néven nevezi a dolgokat, de nem sértően, hát a mi érdekünkben, mert hiszen fiatalnak, idősnek egyaránt mi a legnagyobb szükséglet, hogy világos beszédet halljon. Még akkor sem biztos, hogy jól fog dönteni. De ha nem is hall világos beszédet, ha mindenütt csak elkendőzik, elkenik a dolgokat, ha mindenütt félre beszélnek, hát akkor előáll egy tévoidához hasonló világ. Ezt várják a paptól. A papnak ajkai őrzik a tudományt, az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Követ. Tehát malák. Malakiás. Malák. Angelosz. Követ. Küldött. Kinek vagy a követe? Nem tudom, kedves hallgatók, hogy föl szokták-e önök vetni ezt a kérdést önmaguknak. Te most kit képviselsz ebben a világban? Kinek vagy a küldötte? Kinek vagy a követe? Én soha nem felejtem el, hogy egyetemista korunkban volt ugye egy professzorunk, aki mindig azt mondta, hogy az ember küldetéses lény. Az ember küldetéses lény. Néztük, micsoda? Küldetéses lény. Hát sehol nem olvastuk, hogy küldetéses. Ilyen szavai voltak, 70-es évek, tessék meggondolni. Az ember küldetéses lény. De ahol küldött van, mondta, ott küldő is van. Küldő? Ki küldött engem? Teljesen újszerűen hangzottak ezek a szavak nekünk. Abban az időben vetítették Balczó Andrással a filmet, küldetés. Micsoda nagy felfedezés volt, 70-es évek. Küldetés. Csak maga a szó, most nem is akarok se a professzorra, se az olimpikonra, nem erről van szó, csak maga a szó, hogy most ki küldött bennünket? Karinti Frigyesnek van egy nagyszerű novellája, itt közöltem az egyik Jó Hír című folyóiratban, az a cím, hogy ki kérdezett. Novella arról szól, hogy az emberek végigélik az életüket, és tulajdonképpen nem is kérdezik meg az emberek, hogy te ki vagy, vagy mit akarsz, vagy miért születtél erre a világra, hogy te képviselsz valamit, vagy akarsz valamit, hát csak mindenki él, szokták mindent a befőt, el van. Nagyon nagy kérdés, hogy küldetéses emberek vagyunk? Van célja az életünknek? Tudjuk, hogy ki küldött, és ezt a küldetést mi komolyan vesszük? Pilisvörösváron hallottam ezt, állítólag ottani sváboknak egyik mondása, de bölcs mondás nagyon. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Küldetéses ember. Hát ezt várják a papoktól. De pap mindaz az ember, aki Istent megismerte, aki hálás az Istennek az életért, a megváltásért, hálás az Istennek, hogy megismerhette a türelem Istenét, aki kényszert soha nem alkalmaz, aki ki tudta várni a mi életünkben is, hogy mikor kezdünk érdeklődni egyáltalán ilyen dolgok iránt, és minden egyes embernél ezt ki tudja várni, és én ennek az Istennek szeretnék a küldöttje lenni, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Hát mi most nagyon jó helyen vagyunk, mert ugye Miskolc egy kicsit keletre van, már Nyugat-Magyarországon kicsit más szelek fújnak. Fél évvel ezelőtt az egyik városban azt mondták, hogy nem tartatok előadást, mert hol van a reverenda. És ott hallottam, hogy ez volt a szlogen, hogy csak a papok beszélhetnek a Bibliáról. És kérdezem ott egy kisvároska, mondom, kérdezem az embereket, hogy ez ki mondta? Mert én is így gondolom, hogy a papok beszéljenek a Bibliáról, akik őrzik a tudományt, akik az Isten törvényét világosan elmondják az embereknek, akik nem manipulálják a 10 parancsolatot, hogy egyiket elhagyják, másikat átszövegezik, stb. Akik világosan egyértelműen, de mondom, ezt ki mondta önöknek? Azt mondták, a polgármester. Na, a polgármester meg hol hallotta? Egyik Isten tiszteleten. Isten tisztelet arról szólt, milyen érdekes témák. Hétről hétre mennyi Isten tisztelet van az országban, tényleg nem. Van, vagy ha megnézzük, hogy Magyarországon van 3200 település, ha beszorozzuk itt a templomok, gyülekezetek számát, ez 10 000 fölé is mehet. Nagyon erkölcsös nép a mi népünk, és nagyon vallásos és buzgó nép, hiszen a statisztikai adatok szerint most is a népszámlás majd ki fogja deríteni, hogy hány százalék a vallásos ember. Az egyik Isten tiszteleten az egyik lelkész arról szólt, hogy a Bibliáról csak a papok beszélhetnek. De ő nem a Malakiás könyvéből vette a pap kifejezést. Ezért is mondom, kedves hallgatók, hogy hirdessük is Malakiás könyvét, és mondjuk el, ha kell a papoknak, lelkészeknek is, hogy a Malakiás könyve szerint ki a pap. Ha már nem ismeri az a pap vagy lelkész, hogy Jézus Krisztus erről mit mondott, vagy Péter apostol mit mondott, mert Jézus Máté evangélium a 23. fejezetében nyilvánította erről véleményt, Péter apostol pedig a második levele első fejezetében, amikor az egyetemes papságról beszél, hogy mindaz pap, aki megismerte az Istent, aki őszintén érdek nélkül ragaszkodik az Istenhez, akkor is, ha üldözik ezért, akkor is, hogyha lenézik, akkor is az Isten szereti. Hát a prédikáció arról szólt, hogy akik egy ruhába vannak öltözve, azok beszélhetnek a Bibliáról, ezt meghallotta a polgármester, kinyomozta, hogy nekem ilyen ruhám nincsen, bár Magyarországon nincs probléma, azért varrathatna az ember bármilyen ruhát, de hát nem a ruha teszi az embert, nem, hát nem a ruhától függ, hogy ki milyen ember. Rögtön a művelődési háznak szólt, hogy hát ha az illető nem pap, akkor itt a Bibliáról nem tartott előadást. Tessenek vigyázni, mert mindig nyugatról jönnek a dolgok. Tehát egyszer Miskolcot is elérik, meg a keleti részt is elérik. Ez olyan, mint az aknázó ma is jött nyugatról, és már itt van keleten. De a szellemi dolgoknál is így van. Divat dolgok is mindig a nyugatról jönnek a legmegbudjantabb divat dolgok, de egyszer a keletieket is elérik, és érdekes módon itt is népszerűségre tesznek szert. Nem tudom, hogy sikerült önökkel érzékeltetnem, hogy miért alapvető könyv Malakiás könyve. Miért kell ezt olvasni, amiből én most csak 4 dolgot emeltem ki. A nemzedéki problémát, a házasságok problémáját, az őszinte félelem és számítás nélküli Isten szeretetet, és a papságnak a kérdését. De mondom, csak 4 dolgot kicsippentettem belőle, 3 oldal Malakiás könyve. Nagyon kérem a kedves hallgatókat, hogy legyenek kedvesek többszörösen is elolvasni, és mivel a következő könyv is rövid könyv, 4 hét múlva Józsué könyve lesz a témánk. Ha lehetne előre is elolvasni, és a 3. idei témánk Lukács evangéliuma lesz. Tehát most ebben az évben ezzel a 3 könyvvel tudok foglalkozni, és befejezésre egyik kedves tanár kollégámnak, illetve ő tanítónő, de hát egy tanítónő az szinte magasabb rendűbb, mint egy tanár, és egy óvónő még talán a tanítónőnél is magasabb rendűbb, mert azok még emberekkel foglalkoznak. A Havanna lakótelepen tanít Benkő Noémi, figyelmükbe ajánlom ezt a csodálatos könyvét, a Szeretet üzenete. Nagyon jó érzékkel ez a kis tanítónő, nem tudja jól, hogy a gyerekekkel a Bibliát megutáltatták, ezért a Bibliából csak egy rövid igét vesz, minden napra egy rövid ige, és a hétköznapi életből, vagy a történelemből, vagy esetleg egy példázatos dolog a növények, állatok világából egy történet, és hogy egy tanítónő ezt a gyereknek elmagyarázza. Minden nap a szeretet üzenete, Én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak és nyitottak erre, és úgy is lehet nevelni gyerekeket, hogy később talán ezek a gyerekek nem lesznek a legnagyobb ellenségeik. De nem azért nem lesznek a legnagyobb ellenségeik, mert meghunyászkodó és apa-anya tisztelő gyerekek, hanem azért apa-anya tisztelő gyerekek, mert megismerték azt az Istent, akinek az apa-anya meg ő is köszönheti az életét. És ha egy gyerek, egy ifjú megismeri az Istent, ha megtér az Istenhez, az más lelkületű, mint aki nem ismeri meg. És ezért ajánlom önöknek, ha vannak gyermekeik, unokáik, de ha nincsenek, akkor önmagunk számára is lélekemelő olvasmány ez, az év minden napjára egy ige, egy történet és egy tanári magyarázat. Akinek kérdése van Malakiás könyvével kapcsolatban, örömmel várom. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy tenni szoktuk, egy kis szünetet tartunk, és utána pedig elkezdjük a megbeszélést. 4 hét múlva tehát Józsué könyve a témát.